Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 63 napja tart az orosz-ukrán háború, vagy ahogy a Kreml következetesen nevezi, a különleges katonai hadművelet, és még néhány hete arról szóltak a hírek, hogy az oroszok visszavesznek a harcok intenzitásából, már azt látjuk, hogy csupán áthelyezték a lövészárkokat, mi több, egyre többen tartják valószínűnek azt, hogy május 9-ére a náci Németország második világháborús kapitulálásának évfordulóján győzelmet szeretne hirdetni Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin az Ukrajna elleni háborúban. Sok mindent láttunk az elmúlt napokban, Putyin büszkeségének, a Moszkva cirkálónak az elsüllyedését, sikeres orosz rakétatesztet, amerikai és romániai tisztségviselők kijevi látogatását, Ukrajna újabb könyörgését fegyverekért, Svédország és Finnország NATO felvételi kérelmének a bejelentését, Szergej Lavrov kijelentését, miszerint reális a harmadik világháború kirobbanásának a veszélye, az orosz gázcsapok elzárását. Ma hajnalban az orosz Interfax hírügynökség azt jelentette, hogy az orosz hadsereg kezén van a teljes herszoni terület, élesedik a helyzet Transznisztriában. A témáink egy része címszavakban, Bendarzsevszki Anton, Budapesten élő belarusz külpolitikai szakértő újságíró a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A háború február 24-i kirobbanásakor azt hiszem nevezhetjük így a 63 napja tartó esemény sort a hivatalos moszkvai narratíva ellenére is. Előbb volt a villámháborúval való asszociálás, ami nagyon hamar megdőlt, aztán arról beszéltek az elemzők, hogy kapkodás, kiszámíthatatlanság van. Két hónap után tisztább a kép?
Nem mondanám tisztábbnak a képet, inkább egy stratégiai átcsoportosítás, egy tervváltozás történt az elmúlt időszakban. Jól láthatóan Oroszország átértékelte a céljait, a terveit, és most valami mással próbálkozik. Hogyha ez a fajta terv sem fog bejönni, hogyha ez a stratégia sem működik, akkor egy újabb átértékelés, átcsoportosítás történhet. Tehát jelenleg egyfajta base szenárió követi Oroszország, miszerint most nem több irányra, tehát letettek láthatóan arról, hogy leváltják tehát megszerzik az irányítást a kulcsfontosságú ukrán objektumok felett, leváltják esetleg a politikai vezetést, és egy orosz báb kormányt neveznek ki, tehát valószínűleg ez lehetett volna az eredeti terv, hogy Ukrajnát a nyugati orientációról egy orosz irányú orientációra fordítsák át. Ez nem vált be, tehát most történt egy elcsoportosítás, Kelet-Ukrajnában összpontosítják a teljes orosz katonai haditechnikát és arzenát. Hogyha ott sikerül az áttörés, akkor valószínűleg más területeken is támadni fognak, tehát valószínűleg megtörténhet az a forgatókönyv, hogy megpróbálják elvágni Ukrajnát a Fekete-tenger partjától, és újabb támadásokat indítanak többek között Odesszánál is. Ha nem válik be ez a kelet, a Ukrajna keleti részének a meghódítása, ha nem sikerül az áttörés, akkor valószínűleg újabb taktikai és stratégiai váltást fogunk látni Oroszország részéről, de nem gondolnám, hogy ez a harcok végét jelenteni. Tehát egyelőre a jelenlegi háborús helyzetből nem látok kiutat semmilyen módon sem.
Reális a veszélye a harmadik világháború kitörésének, ezt mondta két nappal ezelőtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A jelenlegi helyzetet a karibi válság időszakával hasonlította össze, és azt mondta, hogy akkoriban kevés írott szabály volt, viszont sokkal világosabbak voltak a magatartási formák. Moszkva tudta azt, hogy hogyan viselkedik Washington, és Washington tudta azt, hogy hogyan viselkedik Moszkva. Szergej Lavrovnak a szavait, vagy az ő jóslatát, azt mennyire kell komolyan venni, mennyire vagyunk közel a harmadik világháború kitöréséhez, vagy ez már a harmadik világháború?
Sajnos Moszkva emeli a téteket, fokozódik a helyzet, tehát hogyha lenne egyfajta skála, hogy mennyire közel kerülünk az európai vagy globális háborúhoz, akkor ez a skála egyre csak a kirobbanás a forró pont felé vezetné. Azt gondolom ennek ellenére, hogy még nem annyira rossz a helyzet, mármint európai szempontból. Oroszország teszi azt, amit tenni tudnak ebben a helyzetben, ez fajta nyilatkozott háború zajlik. Az a feladata az orosz vezetésnek jelenleg, hogy elvágja az ukrán katonai fegyver utánpótlási vonalakat. A nyugat által Ukrajnának adott fegyverek, ugye nagyon komoly segítséget jelentenek Ukrajnának. Többek között emiatt is láthatunk ilyen látványos ukrán sikereket az orosz hadsereggel szemben, és ezek a többek között Lavrov és más orosz tisztviselők által elmondott nyilatkozatok ezt a célt szolgálják, hogy elrettentsék az európai partnereket, elrettentsék a nyugati vezetőket, ne küldjenek több fegyvert Ukrajnának. Ennek azért nem lesz túl sok sikere, tehát nem inném, hogy Lavrov nyilatkozatai miatt fogják az amerikai, vagy német, vagy más európai partnerekre állítani a fegyverszállításokat, de mivel más eszköz nincs jelenleg Oroszország kezében, biztosan próbálkoznak majd valamiféle szabotázsakciókkal is, de ezen a ponton egy ilyen elrettentő, nyomás gyakorló nyilatkozat háború az, amit tenni tudnak, hogy elrettentsék az európai partnereket. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy történik egyfajta óvatos puhatolózás az orosz diplomácia részéről, mégpedig arról, hogy meddig hajlandóak elmenni az európai vezetők az Ukrajnának való segítségnyújtásban. Tehát, hogyha tegyük fel Oroszország a jelenlegi konvencionális katonai fegyverekhez képest sokkal pusztítóbb fegyvereket használ. Mondjuk beveti a termobarikus rakétáknak a használatát, mondjuk vegyi fegyvereket használ, vagy netán nukleáris taktikai töltetet használ Ukrajnában, akkor vajon a nyugati vezetők hogyan fognak reagálni rá? Ezeknek a fegyvereknek a bevetése jelenteni fog egy vörös vonalat mondjuk Németország vagy Nagy-Britannia számára. Beavatkoznak-e aktívabban a konfliktusba, hogyha ez fog történni? Tehát ilyen orosz nyilatkozatokat egy ilyen prizmán keresztül is értékelni kell, hiszen mondanak valamit, és megvárják, megnézik, hogy mi lesz a nyugati reakció, hogyan fognak reagálni, vajon meddig mehetnek el Moszkvában, amíg a jelenleginél komolyabb válaszlépések nem követik az orosz lépéseket.
A termobárikus bombák használatáról egyébként már eddig is voltak hírek, legalábbis az ukránok azt mondták, hogy az oroszok bevetették, de a nyilatkozat háborúnak a számlájára írható Lavrovnak a kijelentésének a másik része is, amelyben azt mondja, hogy valós a veszélye annak, hogy az ukrajnai háború atomháborúvá fajul. Tehát az orosz vezetés Ukrajna megtámadása óta nem először rémizget a nukleáris háborúval. Most a kérdés az, hogy ez tényleg csak riogatás, vagy valóban rászánhatja erre magát Moszkva?
Én azért azt gondolom, hogy Moszkvában is nagyon pontosan értik, hogy egy nukleáris háború, egy nukleáris világháború az mivel fenyeget, és hát nem lesz az a terület, amelyet tudnának irányítani, hiszen minden megsemmisül egy ilyen jellegű háborúba. Tehát én merem remélni, hogy józanul, racionálisan tekintenek a dolgokra, és ez is nyomásgyakorlás részét képezi. Ugye voltak már korábban is ilyen nyilatkozatok orosz tisztviselők részéről. Néhány hónappal ezelőtt Vlagyimir Putyin harci készültségbe helyezte az orosz nukleáris erőket. Nyilván ez is egy üzenetértékkel bírt a nyugati országok felé. És itt visszakapcsolódnék az előző gondolatomhoz, hogy ez is a puhatolózásnak a része. Ugye Ukrajna is próbálja úgymond kiprovokálni nyugati vezetőket, hogy mondjanak már valamit, mi lesz a nyugati reakció egy esetleges orosz nukleáris fegyver bevetésre. És eddig az elmúlt hetekben a nyugati vezetők nagyon óvatosak voltak, nem hallottunk konkrét ígéreteket Ukrajna felé, hogyha Oroszország ilyen fegyvereket vett be, akkor mi lesz a nyugati reakció. Ukránok pedig újra és újra előjönnek azzal, hogy Oroszország esetleg azt tervezni, hogyha nem alakulnak úgy a dolgok a keleti fronton, hogy taktikai nukleáris törzeteket fog használni. És múlt héten most már eljutottunk arra pontra, hogy Boris Johnson, brit kormányfő jelentette ki, hogyha Oroszország használná a nukleáris fegyvereket Ukrajnában, akkor Nagy-Britannia válaszcsapást intézne Oroszország felé. Tehát ha ilyen szempontból nézzük a dolgot, akkor igen, közelebb kerültünk egy nukleáris világháborúhoz, hiszen nyilván, ha ez egy láncolat, hogyha az egyik meglépi a lépés, és a másik a kijelentéséhez híven válaszszapást intéz az orosz területekkel szemben, akkor nyilván Oroszország is válaszol, és megindul a világnak az elpusztítása. De ezek, tehát én azt gondolom, hogy ezek azt a célt szolgálják, hogy kitapogassák, hogy melyik fél hogyan gondolkodik a kérdésben, és elrettentsék a másik partnert a tényleges használattól. Tehát, hogyha a Kremlben látják azt, hogy Nagy-Britannia hajlandó lenne válaszul használni a nukleáris fegyvereit Oroszországgal szemben, ha Oroszország Ukrajnában használ ilyen fegyvereket, akkor valószínűleg többször is átgondolják, hogy érdemes-e bevetni ezeket a nukleáris fegyvereket Ukrajnában. Tehát van egy ilyen, én bízom benne, hogy ez az elrettentő hatást szolgálja, hiszen ha Oroszország büntetlennek érzi magát, ha nincs meg az a fajta félelem, hogy retorziók követik az orosz lépéseket, hiszen az elmúlt években ilyen félelem nem nagyon volt Oroszországban. Az orosz-grúz háború 2008-ban, a Krímnek a megszállása a 2014-ben, a kelet-ukrán beavatkozás, ezek hát mondhatni enyhe reakciókat váltottak ki a nyugat részéről. A szankcióknak a foka vagy mélysége nem volt túlságosan erős Oroszországgal szemben, tehát semmilyen, sem katonai, sem politikai retorzió nem követte ezeket a területszerző orosz lépéseket, és azt gondolhatták az oroszok, azt gondolhatja Moszkva, hogy igazából mindent megléphet abban az érdekszférában, amit ők az ő befolyású vezetőknek tekintenek, vagyis hát gyakorlatilag a teljes posztszovjet térség. Ami nem a NATO tagja, ami nem Európai Unió tagja, ott büntetlenül cselekedhetnek. És ezért van szükség valóban ilyen elrettentő jellegű nyilatkozatokra, hogy pontosan lássák, hogy minden lépésnek meg lesznek a következményei, és nem érdemes belebonyolódni olyan pusztító fegyverek alkalmazásába, hiszen annak meg lesz ott eretorziója.
Bender Zsevszky Anton külpolitikai szakértő a Naprakész vendége. Ha jól értem, akkor az van, hogy mindkét fél tudja, hogy az atomháborúval egyikük sem jutna stratégiai előnyhöz, a riogatás viszont Moszkva szempontjából legalábbis a riogatás az igencsak racionális lépés. Nagyon sokan kérdezték az elmúlt időszakban, hogy van racionális magyarázat arra, hogy a NATO miért nem támadja meg Oroszországot, és egész egyszerűen miért nem fejezi le a jelenlegi orosz rezsimet?
Hát pontosan ez a racionális magyarázat, hogy Oroszország egy nukleáris hatalom. Amíg Ukrajnában nem olyan egyértelmű az orosz beavatkozásnak, a nukleáris beavatkozásnak a lehetősége, hiszen az orosz alkotmány, az orosz katonai stratégiai dokumentumok egészen pontos módon határolják be azt a területet, mikor, milyen helyzetekben lehet bevetni ezeket a nukleáris fegyvereket. Tehát a jelen helyzetben például Oroszország hivatalosan nem használhatna nukleáris fegyvert Ukrajnában, hiszen nem nincs meg az önvédelmi cél, amely bevetheti ezeket a fegyvereket. Ha Oroszország területét támadás éri, akkor ugye egészen más a helyzet, akkor feljogosítja, tehát egy ilyen támadás, bármilyen támadásról is van szó, tehát itt nem a pusztítás mértéke az, ami fontos, hanem önmagában a támadás ténye. Tehát hogyha Oroszország területén történik olyan katonai akció, ami már ugye benne lenne ebbe az orosz alkotmány szerinti fegyverbevetésbe és a stratégiai dokumentumok szerinti bevetésbe, onnantól kezdve beszélünk nukleáris háborúról, és ezt mindenféle szeretné elkerülni. ugyanúgy ugye hasonló megfogalmazások vannak a európai vagy NATO-s katonai dokumentumokban is, tehát hogyha NATO területét támadások érik, akkor akkor ugye lehetne bizonyos tömegpusztító fegyvereket is bevetni a másik féllel szemben, ezt próbálják elkerülni. Jelenleg Ukrajnában egy proxy háború zajlik, hiszen hogy mondjam, amíg a felek biztonságosan megtámogathat Ukrajnát a fegyvereikkel, hogy ellenálljanak Oroszországnak, és ez Ukrajna területén zajlik, hiába, tehát bizonyos paraméterek szerint azt is mondhatjuk már, hogy a nyugat igazából részes ennek a háborúnak, hiszen gazdaságilag befagyasztottuk az orosz tartalékok, pénzügyi tartalékokat, komoly gazdasági szankciókat vetettünk ki Oroszországgal szemben, miközben katonailag támogatjuk, pénzügyileg és katonailag támogatjuk Ukrajnát, minden Európai Uniós ország és minden NATO-s ország gyakorlatilag ezt teszi kisebb vagy nagyobb mértékben. Tehát ez már bizonyos prizma, bizonyos szempontok szerint már lehetne azt mondani, hogy a háborúnak a részesei vagyunk, hiszen az egyik felet támogatjuk a másikkal szemben. Nyilván Oroszország sem üzen hadat a NATO-nak, hiszen ahogy említettem, ennek más következményei lennének. Tehát amíg Ukrajna területén történnek a hadműveletek, az egy másik helyzet, másik kategória, de hogyha a nyugat nyíltan beavatkozna, gondoljunk csak bele abban, hogyha a NATO nyíltan beleavatkozik a konfliktusba, katonákat küld Ukrajnába is, bizonyos katonák életüket veszítenek, vagy Oroszország a NATO beavatkozása miatt csapást mér a NATO utánpótlási vonalaira, akkor azonnal minden NATO-s ország hadviselő félje válik, és ugye megváltozik a helyzet. Tehát ilyen szempontból érthető, hogy miért próbálják kerülni a felek a közvetlen katonai konfliktust a NATO és Oroszország között, hiszen, ahogy említettem, Oroszország egy nukleáris nagyhatalom, és a NATO-nak is megvannak a nukleáris fegyverei. Tehát szerintem itt több szót erről nem érdemes beszélni, hiszen ha egy másik országról lenne szó, akkor amit mondjuk láttunk, egy NATO beavatkozást mondjuk Közel-Keleten vagy Líbiában, az egy más nagyságrendileg. Amikor egy nukleáris nagyhatalomról van szó, akkor nem egyszerű ilyen beavatkozással beszélni.
A háború kitörése óta a hétvégén először látogattak fontos amerikai tisztségviselők Kijevbe. Anthony Blinken külügyminiszterről és Lloyd Austin védelmi miniszterről van szó. Oroszország jegyzékben tiltakozott, ez természetes. Amiről azonban fontosnak tartom, hogy beszéljünk, az az amerikai védelmi miniszternek, Lloyd Austinnak a nyilatkozata, miszerint az amerikai Egyesült Államoknak a célja Oroszországnak a meggyengítése. A Pentagon első embere szerint Washington azt kívánja elérni, hogy Oroszország olyan mértékben meggyengüljön, hogy ne tudjon olyan dolgokat tenni, mint amilyeneket Ukrajna lerohanása során véghez vitt, és ami ebben a kijelentésben számomra kérdést vet fel, hogy nem a béke megkötése, megköttetése Amerika célja, és ilyen értelemben a háború nem annyira a probléma, mint inkább eszköz Amerika számára, Oroszország féken tartására. Kétségkívül nagyon sok minden írható Oroszország számlájára, ez a kijelentés azonban attól még furcsa? Vagy csak olvasat kérdése?
Bevallom, hogy én is meglepődtem ezen a kijelentésen, nem azért, mert az által elmondottak mondjuk ellentmondanak az eddig látottaknak, hanem azért, mert egy magasrangú amerikai tisztviselő nyíltan kimondja ezt. Ukrajna az elmúlt hetekben nagyjából ugyanezt állította, és szakértői szemmel is hasonlóan lehet látni a helyzetet, nevezetesen, hogy Amerikának stratégiai érdeke, hogy ezt a háborút elnyújtsa. sajnos ez kell. Közben nyilván az egy stratégiai érdeke, hogy mindent megtegyenek azért, tehát azt is hozzá kell tenni, mindent megtegyenek azért, hogy Ukrajna ellenálljon sikeresen Oroszországnak, és kivédje az orosz támadást, megakadályozza az ukrán államiságnak a megsértését és az ukrán területeknek a megszerzését, tehát mindamellett az is amerikai stratégiai cél, hogy elnyújtsa a háborúnak az idejét, hiszen minden egyes nap, minden egyes hét, ami háborúban telik el, Oroszországnak nagyon komoly gazdasági károkat okoz, politikai károkat okoz, és katonai károkat okoz. Az, hogy Oroszország már most kimerítette gyakorlatilag a szárnyas rakétáinak a teljes arzenáját, becslések vannak, nyilván nem ismerjük a pontos számokat, de becslések szerint 82%-át már kilőtték az elérhető szárnyas rakétáiknak. Az orosz precíziós arzenálnak a megléte vagy a hiánya az egy fontos kérdés, és ezeket nem lehet egyik pillanatra a másikra legyártani. Az, hogy a tankoknak, a bevethető tankoknak hát ott is különböző becslések vannak, de mondjuk a harmada vagy a negyede vagy már megsemmisült, és ugye a kérdés, hogy a maradék valahol raktárokban álló tankok, azok mennyire bevethető állapotban vannak. Az, hogy a kiképzett elit katonáknak a jelentős része szintén hát vagy életét vesztette harcokban, vagy megsérült és nem bevethető. Ugye ukránok legalább 22 000 áldozatról beszélnek, katonai áldozatról, orosz részről, a brit hírszerzés 15 000 katonai áldozatot mond. Ezek nagyon magas számok, hiszen Oroszország a konfliktus elején, a háború elején a leginkább kiképzett egységeit küldte be. Azóta az egységeket kevésbé tapasztalt katonákkal próbálják feltölteni, sarkatonákkal próbálják feltölteni. Ezeknek a harci értéke nyilván sokkal kisebb. Tehát ezért mondom, hogy minden egyes hét, ami háborúban telik el, Oroszországnak olyan vesztesség, amit nem egy könnyen tudja pótolni, főleg az elkövetkező gazdasági helyzetben, hiszen lehet mondani azt, hogy a szankciók hosszú távon fognak hatni, és jelenleg nem fogják mondjuk Oroszországot a háború megállítására kényszeríteni, de hosszú távon ezek a szankciók azért oda fognak csapni, hosszú távon meg fogja érezni gazdaságilag Oroszország a nyugati izolációt, és nem lesz arra pénz egyszerűen, hogy helyreállítsák a katonai arzenáljukat. Maradnak majd a tömegpusztító fegyverek, maradnak a nukleáris töltetek, de konvencionális eszközökből ki fognak fogyni, vagy legalábbis sokkal kevésbé lesz hatékony. Tehát nyilván ezeket látni kell, hogy ha a háború befejeződött volna egy-két hét alatt, akkor az orosz haderő, sőt, akkor még ugye lehet, hogy szankciók sem kerültek volna bevezetésre ilyen módon, mint ahogy meglépték ezt a nyugati országok, és akkor az orosz katonai potenciál sem megy tönkre, vagy semmisül meg. Ha a háború elhúzódik még hónapokig, akkor hát az eddigi veszteségek alapján el lehet képzelni, hogy milyen lesz az orosz katonai potenciál, és milyennek lesznek a katonai lehetőségek. Vagyis, hogyha Ukrajna sikeresen ellenáll, tehát ha az Egyesült Államok mondjuk úgy, hogy megtesz mindent, hogy ne omoljon össze az ukrán hadsereg, de hogy ne is, de azért nem szállítanak mondjuk olyan fegyvereket, amit legalábbis ezt mondják az ukránok, hogy ha az Egyesült Államok megadná a legmodernebb fegyvereket, például a légvédelmi fegyvereket, amitől le tudnák zárni az Eget Ukrajna felett, ki tudnák védeni a légvédelmi támadásokat, és ellentámadásba tudnának lendülni, akkor sokkal gyorsabban tudnának válaszolni, vagy reagálni az orosz támadásra. De ha a háború eltett, ha az Egyesült Államok pont annyi fegyvert, pont olyan mértékű ellenállást tesz lehetővé ukránoknak, hogy ellenálljanak az orosz támadásoknak, és mondjuk a háború elhúzódik még hónapokon keresztül, akkor az a teljesen megsemmisül gyakorlatilag az orosz katonai potenciál, és ez geopolitikai stratégia, nyilván ez jó az Egyesült Államoknak. Tehát most itt nem kell semmiféle összeesküvés elméleteket mondani, hogy ez pusztán stratégiai ráció. Az egyik félnek nyilván az az érdek, hogy megvédje az országát minden eszközzel. Az Egyesült Államoknak is megvannak a maga érdekei, többek között, hogy az ukrán államiság és terület megvédése mellett Oroszországot is jelentősen meggyengítsék katonailag. Ez ilyen egyszerű.
Bendazsevszki Anton Budapesten élő belarusz külpolitikai szakértő a Naprakész vendége. Az orosz-ukrán háborúról beszélgetünk. Szaporodnak a gyanús balesetek Oroszországban az ukrán határ közelében. Ezek mit jelentenek? Az oroszok az ukrán hadsereget sejtetik a balesetek mögött. Kemény választ követelnek, miközben tudjuk azt, hogy Oroszországban azért gyakoriak voltak az ilyen gyárakban a tűzesetek, és azt is tegyük hozzá, hogy az oroszok már nem egyszer folyamodtak provokációhoz. Ott van például 1999-ben a csecsenföldi háború előtt gyanús robbantások történtek épp Moszkvában.
Mivel nincsenek megfelelő adataim, nem állnak megfelelő adatok rendelkezésre, itt két forgatókönyv valósulhat meg. Az egyik, hogy Ukrajna, nem tudom, hogy a hallgatók figyelnek-e, Pestovicsra érdemes meghallgatni, néha minden nap tart sajtótájékoztatót a Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek a katonai tanácsadója, és többek között erről is kérdezték, hogy milyen van-e köze Ukrajnának az Oroszország területén történő támadásokhoz, és nem egyik alkalommal sem válaszolt nyíltan erre a kérdésre, hanem azt mondta, hogy Ukrajna mindent megtesz azért, hogy megállítsa az orosz csapatoknak az előre nyomulását Ukrajna területén. Tehát ha ezt a forgat, az egyik verziót nézzük, hogy Ukrajnának köze van hozzá, tehát én a balesetnek a hátterét elvetném, hiszen túl sok olyan gyanús eset történt, ugye legutóbb egy kőolaj üzemanyagtároló gyulladt ki, előtte lőszerraktárak robbantak fel, tehát ezek nem lehetnek, és mind ukrán határ közelében, ahonnan egyébként az orosz csapatoknak az utánpótlása történik. Tehát túl sok az egybeesés, ezek nem lehetnek véletlenek, tehát hogyha ukrán diverziókat sejtjük e mögött, akkor nyilván ukrán érdek az, hogy megállítsák az orosz utánpótlási vonalaknak tehát ezeknek a létrejöttét, vagy pótlását, megállítsák az orosz előrenyomulást. Miközben, hát ezt nem szabad nyíltan csinálniuk, hiszen bármennyire is, tehát ugye háborúban állnak a felek, de ahogy beszélgettünk az elmúlt percekben, Oroszország egy nukleáris hatalom, Ukrajna pedig nem. És amíg az orosz alkotmány erről is beszélgettünk, egészen exakt módon, meg a stratégiai dokumentumok megmondják, hogy milyen alkalommal lehet használni nukleáris fegyvereket. Az orosz területen ért támadások például egy okot jelenthetnek arra, hogy válaszú nukleáris csapást mérjenek Ukrajnára. Tehát ha azt a verziót nézzük, hogy Ukrajna keze van ezen támadások mögött, akkor nyilván ez egy stratégiai érdeke Ukrajnának, hogy ez megvalósuljon. Tehát kiiktassa az orosz utánpótlást, de lehető legóvatosabban kell azt csinálni, hogy ne adjon okot Oroszországnak a nukleáris fegyverek bevetésében. Hogyha másik verziót nézzük, hogy maguk az oroszok csinálják ezeket a provokációkat, és előkészítenek valamit, ebben is van ráció. Pont az előbb említett okok miatt, hiszen mondhatják azt, hogy jó, hát most már Oroszország területét ért a támadás, nem tudom, ukrán diverzáns csoportok, katonák jutottak be az orosz településekre, ott ugye azt mondják az oroszok, hogy akár terrorista akciók is előfordulhatnak, hát a terrorista akciók azok, amik Ukrajna területén történnek az elmúlt két hónapban, de mindegy. Tehát, hogyha hogyha Oroszország azt mondhatja, hogy orosz területeket értek ukrán támadások, akkor az feljogosíthatja őket a nukleáris fegyverek bevetésébe, és ugye van egy ilyen nézet is, hogy pontosan ezt készítik elő az elmúlt napokban, hetekben, hogy adjanak egy okot, egy indokot arra, hogy ledobják mondjuk a taktikai nukleáris bombát az ukrán hadseregre Kelet-Ukrajnában. Ha nem sikerül az orosz előretörés, nem sikerül az orosz áttörés, akkor legyen egy indok, hogy miért használhatják a pusztító fegyvereket. Tehát ez a két verzió van, én inkább hajlok az elsőre, az ukrán verzióra, hiszen ha Oroszország provokálni akarna, tehát ha egy ilyen false flag jellegű tettetett támadásokat akarna végrehajtani, akkor valószínűleg nem a saját stratégia objektumai ellen tenni, amiben tényleg nagy kárt okoz az utánpótlásának, hanem valahol a határ menti mondjuk településeken történnének valamilyen robbanások, vagy valamilyen provokált akciók. Tehát ami történt, az orosz lőszerraktárok, orosz üzemanyagraktárok elleni támadások, ezek komolyan átláthatják az orosz előrenyomulást Ukrajnában, és ez alapvetően Ukrajna érdeke.
Finnország és Svédország májusban együtt nyújtja be a NATO csatlakozási kérelmét, erről szólnak a nyugati sajtóhírek. Ezt követően Oroszország súlyos katonai és politikai következményeket helyezett kilátásba, és nyilvánvalóan fokozhatja Vladimirovics Putyin bizonytalanságát és hát a paranoiáját, amiről sokat beszéltünk az elmúlt hetekben. Van, aki azt mondja, hogy mindezekkel együtt még kockázatosabb az, hogyha elmarad Finnország és Svédországnak a NATO csatlakozása. Melyek a kockázatok, és mit léphet Vlagyimir Putyin?
Hát a kockázat nyilván egyfajta provokáció, hogy Oroszország tehát az nem egy forgatókönyv szerintem, hogy Oroszország mondjuk tehát ha Svédország és Finnország benyújtja a csatlakozási szándékról szóló dokumentumot, akkor mondjuk válaszul megtámadják Finnországot. Ez nem egy lehetséges forgatókönyv most jelenleg, hiszen az orosz erők Ukrajnában vannak lekötve. Nem lehet elképzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy bizonyos átcsoportosításokat hajtanak végre, hiszen látjuk, hogy Ukrajnában sem boldogulnak, sem érdekel katonai sikereket jelenleg az orosz erők. De ez egy indokot szolgáltathat Oroszországnak, hogy még keményebben, amennyire lehet, még keményebben lépjen fel Ukrajnában, akár a már említett pusztító fegyverek bevetésével is. Hosszú távon viszont megint csak egy másik helyzet, hiszen Oroszország, ez valóban, ahogy ön is mondta, az a fajta paranoia, ami az orosz vezetésben tapasztalható, és csak fokozódhat. Tehát ha Vlagyimir Putyin eddig gondolta azt, vagy eddig elhitette magával azt, hogy a NATO minden lehetséges erővel és módon meg fogja körbevenni Oroszországot, és terjeszkedik Oroszország kárára, akkor még inkább ugye megbizonyosodik ebben a nézetében, hogy ez így történik. És ugye egy érdekes szempont, hogy amíg Oroszország arra hivatkozott, hogy Ukrajna esetleges NATO belépése veszélyezteti az orosz területeket, tehát mondjuk könnyebbé teszi, ha egy balisztikus rakétával történő támadást, vagy egy kisebb távolságú rakétával támadást Oroszország területén. Mondjuk a balti országok azért eleve közelebb vannak egy Moszkva felé, vagy Szentpétervár felé, de Svédország és Finnország csatlakozása pedig aztán végképp még közelebb hozza a NATO-t Oroszország kulcsfontosságú városaihoz. Tehát ha az volt az eredeti célpont, hogy távol tartsa a NATO-t Oroszországtól, akkor ez a fajta igény teljesen megbukott, kudarcot vallott, hiszen a NATO pont az orosz próbálkozások miatt közelebb kerül Oroszországhoz. Az elmúlt években a finn és a svéd társadalomban nagyon komoly dilemma, nagyon komoly viták tárgyát képezte, hogy mi legyen a NATO csatlakozással. Hagyományosan megoszlott volt a két országnak a lakossága ebben a tekintetben, és 2008 óta kezdett jelentősen emelkedni azoknak a száma, akik azt mondták, hogy be kell lépni a NATO-ba, hiszen csak a jelenlegi nemzetközi helyzetben csak egy nagy katonai blokk részeként biztosítható az országnak a védelme, az országnak a szuverenitása. És aztán ugye 2014-ben ez még inkább fokozódott, és aztán ugye most, hogy nyílt háború indult Ukrajnában, végképp ugye a többség a két országban egyértelműen a belépést támogatná, hiszen ugye nem kell messzire menni, elég az ukrán példát megnézni, hogyha Ukrajna a NATO tagja lett volna, akkor valószínűleg Moszkva nem támadja meg Ukrajnát. És ezt nagyon jól tudták Ukrajnában, nagyon jól tudták Moszkvában. Az elmúlt években, 2014 óta az elsődleges ukrán cél és feladat volt, hogy előkészítsék minél hamarabb, minél gyorsabban a belépést a NATO-ba, miközben Oroszország pedig verseny futott az idővel, hogy befejezze a katonai, tehát ezt lehet látni, nem egyik pillanatra a másikra jött az orosz igény, az orosz szándék Ukrajna megtámadására. 2014-ben egyrészt azt gondolták, hogy sikerülhet esetleg bedönteni az akkori gyenge lábakon álló kormányt ilyen háttérben történő manipulációkkal. Ez ugye nem sikerült, ott Donetsk-Luhansk térségben megállt ez a fajta orosz előrenyomulás, de katonailag akkor még nem voltak készen arra, hogy megtámadják Ukrajnát. Ugye elindult, mert 2007-2008-ban indult az orosz fegyverkezés, az orosz katonai modernizáció, amelynek a fázisa 2020-ban zárult le. És Oroszország verseny futott az időből, minél hamarabb készüljenek el ezek a katonai fejlesztések, minél hamarabb álljon készen egy esetleges katonai konfliktusra, mielőtt Ukrajna belépne a NATO-ba. Tehát csak mondom, hogy ott a példa, ott az élő példa, hogy ha Ukrajna belépett volna, ha Ukrajna a NATO tagja lett volna, akkor Oroszország nem kockáztat egy ilyen háborút. Ki tudja, hogy amíg mondjuk Finnország nem a NATO tagja, nem most, ugye ahogy említettem, rövid távon, ez nem opció, hogy Oroszország megosztja az erőit, és egy másik fronton támadást nyitson Finnországgal szemben. De ki tudja, hogy 4-5 év múlva mi lesz az orosz lépés. Még egy ugye adalék, hogyha nem most teszik meg ezt, amikor Oroszország ilyen szempontból le van gyengül, minden erői le vannak kötve Ukrajnában. De ha bárhogy is végződik ez a konfliktus Ukrajnában, Svédország és Finnország mondjuk nem lép be a NATO-ba, de aztán amikor Oroszország újra megerősödik, mondjuk 4 év múlva, 8 év múlva, és újra elkezd provokálni, de valamiféle eszkaláció indul Európában orosz részről, akkor tehát ha abban a pillanatban döntenek a belépésről, na akkor az már megint csak egy háború provokálhat ki. Tehát ha nem most lépnek be a NATO-ba ezek az országok, hanem később, amikor Oroszország erősebb lábakon fog állni katonailag és gazdaságilag, akkor annak sokkal rosszabb hatása lesz. Sokkal rosszabban járhatnak ezek az országok, mint ha most teszik meg. Tehát most egyfajta pillanat, egy jó pillanat is kínálkozik hozzá.
Legyen ez a végszong. Bendarzsevszki Anton külpolitikai szakértőnek köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztábban látni a 63 napja tartó orosz-ukrán háborúban.
Köszönöm szépen a beszélgetést, üdvözlöm a hallgatókat!